elfogadta a meghívásunkat, és a második nagy előadást megtartsa. Az egésznek a felépítése, csak hogy értsék a testvérek, igazából erre a lelki magra épül, hogy 6 különböző műfajú előadásban feldolgozzuk a bibliai történetet. Ebből ez a 2 frontális, és vannak beszélgetős előadások is, tehát teológiai, lelki gondozói, közérzeti, evangelizációs, személyes művészeti vetület, és a legvégén pedig ezt itt a Petőfi Színházban egy úgynevezett nagy fórum beszélgetésben összegezzük, arra is szeretettel várunk mindenkit. Én nagyon szeretném megköszönni Érsek atyának azt a testvéri szeretetet, amit kapunk tőle, és én magam is régóta kapok tőle, hogy átéljük azt, hogy testvérek vagyunk az Úrban, hogy közös az ügyünk, az Úr Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése, más-más felekezetben, de amikor olyan időket élünk, mint most, különösen fontos, hogy megfogjuk egymás kezét, és együtt képviseljük Jézus Krisztus örömhírét. És én köszönöm, Érsek atya, hogy ebben is testvér vagy, és minden olyan együttműködésben, akár adminisztratív, technikai dolog megbeszélésében, ami a közös szolgálat kapcsán felvetődik, hogy most is testvérként tudunk beszélni arról, hogy hogyan tovább. Az Úristen gazdag áldását kérem életedre, itt a Reformátusok testvéri közösségével együtt, és sok-sok erőt ahhoz és örömet ahhoz a felelős szolgálathoz, amit végzel, nem csak itt a megyében, hanem országszerte, sőt, Európa szerte. És most nagy figyelemmel és szeretettel kérünk téged az előadásod megtartására.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, kiemeltem püspök urat, és köszönöm a bevezető gondolatokat, szavakat, amelyeket elmondott. Nagyon hálás vagyok én magam is az együttműködésért, nagyon hálás vagyok azért, hogy a mostani alkalommal itt lehetek, és az osztozás örömében tudunk együtt lenni, hiszen egy ilyen testvéri összejövetel, rendezvény az egyház kincseinek a megtapasztalását is eredményezi, a közös javakat, és azt is megszoktuk persze, hogy közösen dolgozunk, de azt is meg kell szoknunk, hogy közösen ünnepeljünk, közösen osszuk meg mindazt, akik vagyunk. Nagy örömmel kaptam a szentírási szakasszal való kapcsolatban a felkérést, és én magam is néhány olyan gondolathoz fogok majd kapcsolódni, amely gondolatokat püspök úr kiemelt, illetve olyan gondolatokat, amelyek a számomra adott mondathoz kapcsolódnak, illetve abból következnek. Elsőként mindenképpen a megadott témát, a szó és a csend, csend és a szó témáját szeretném majd kifejteni. Először is, még mielőtt én ezt elkezdeném, hadd gratuláljak püspök úrnak, munkatársainak az ötletért is, a tervért is, és a megvalósításért is. És hadd adjam át római katolikus híveknek imádságát, támogatását és az osztozásnak az örömét ezen rendezvény kapcsán. Nagyon sokszor találkozunk, a hívek talán leginkább az ökumenikus ima alkalmakat veszik észre, illetve ebben tudunk együtt lenni. Azonban, ahogyan püspök úr is utalt rá, nagyon sok kérdésben történik egyeztetés, szakértői egyeztetés, közösen képviselünk ügyeket. Így van ez most is, egy nagyon sok mindenben történő változás az, ami szükségessé teszi, hogy még erősebben tudjunk együttműködni. Gondolok itt az oktatás ügyére, hitoktatás ügyére, szociális intézményeinknek, a egészségügyi intézményeinknek a működtetésére, vagy ugyanígy a kulturális tevékenységre is, amelyről Püspök úr az előadásának a végén külön is kitért. Most pedig különös módon is az Isten igéjének a hallgatása, befogadása, értése és megcselekvése az, ami bennünket egyétesz ebben a fesztiválban. Köszönetet mondok a témáért, a csend és a szó témájáért, hiszen ez már önmagában egy kapcsolatot jelent. Nem csak a csend és a szó között, hanem ha csendről beszélek, akkor már nem magam vagyok. Ha szóról beszélek, már nem magam vagyok. Ez rögtön egy kapcsolatot, mégpedig egy dinamikus kapcsolatot emel ki mindannyiunk számára, mégpedig Isten és ember kapcsolatát. Pusztán a csend és pusztán a szóval való szembesülés és találkozás. És ez kiemeli a teremtésnek a gesztusát. Milyen óriási dolog, Püspök úr utalt rá, az Isten szavával teremt, létrejön abban a pillanatban, még akkor is, ha ez időben mi bizonyos isteni tevékenységet később érzékelünk, abban a pillanatban létrejön, vagy ami létrejött, a szavával értelmezi. A szó ad értelmet annak, ami körülvesz bennünket. És még van egy nagyon érdekes aspektusa ennek, konkrétan az, hogy én, ember, akinek az Isten teremtéséből van intellektusa, van akarata, vannak gesztusai, vannak kapcsolatai, tudok beszélni. És jogomban áll valamit kimondani, és én döntöm el, hogy azokat a gondolatokat milyen szavakkal mondom ki, és jogomban áll, rám van bízva, mi az, amit nem mondok ki. És a ki nem mondott szónak is van ereje, akár a hallgatásban, akár a méltóságban, vagyis ilyen szempontból is, a szó és a csend kapcsolatában is Isten teremtőtársai vagyunk. Minden gyerek, minden fiatal próbálkozik azzal, hogy tud-e verset írni. Én is próbálkoztam, aztán azon túl, hogy nem volt túl sikeres, nem ez állított meg ebben, hanem az a gondolat, hogy micsoda felelősség. Micsoda felelősség valamit leírni, valamit kimondani, valamilyen gondolatot megtestesíteni a szó által. Micsoda felelősség a művésznek, a költőnek, és nyilván, arra akkor még nem gondoltam, micsoda felelősség a lelkipásztornak vagy a püspöknek a szavakat megformálni. Hálásan köszönöm Püspök úr tanítását. A nekem adott szentírási szakasz egy mondat, majdnem egy fél mondat, ahogyan ez a vihar lecsendesítési történet előttünk áll, így szól, amikor este lett, így szólt hozzájuk, vagy egy másik fordításban, aznap alkonyatkor, így szólt hozzájuk. És én is csak utalni szeretnék az előzményekre, mert fontos, amikor azt mondja, hogy aznap alkonyatkor, akkor nekem kell tudni, hogy aznap mi történt. Mert ami most történik, a szoros összefüggésben van azzal, ami előző nap, vagy illetve azon a napon történt. És ha már beszéltem arról, hogy a szó, akár az emberi szó is szoros kapcsolatban van az isteni teremtéssel, úgy ez a rövid mondat, aznap alkonyatkor így szólt, vagy amikor este lett, így szólt hozzájuk, óhatatlanul előhozza bennünk azt a gondolatot, amikor a teremtés leírását olvassuk. Este lett és reggel. Hányadik nap. Vagyis itt valójában Isten folyamatos teremtéséről van szó. Teremtő cselekvéséről van szó. Ez a szentírási szakasz a vihar lecsendesítésének a története. Számunkra az én előadásom szempontjából azt fejezi ki, és azt szeretném kihangsúlyozni, hogy Jézus a szava által rendezi a világot, a csend által pedig jelenlétével megtart bennünket. És egyértelművé válik ennek a történetnek minden egyen elemében, de a végkicsengésében, hogy nincs más Úr, csak Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az Úr. Amikor este lett, azért az jó látni, hogy itt Jézus a tanítványait nem egy romantikus kirándulásra hívja. Vagyis, hogy egy fáradt nap volt, egész nap tanítottam, ti is ezt azt tettétek, most gyertek, menjünk egy picit és pihenjünk, beszélgessünk, és nézzük meg, hogy kiben mi történt ezen a napon, hanem arra hívja, hogy elemi erővel tanítsa őket. Amikor este lett. Az estének egy érdekes megközelítése is lehet. A bealkonyolás a lélekben azt is jelentheti, hogy elfárad a figyelem. Annyi minden vesz körül bennünket nap során. Elfárad a figyelmem, másként érintenek a nap által átélt események, csökkenhet a kontroll, és előjöhetnek olyan érzések, amelyek a nap során a zajban nem tudtak megérinteni. A csendben viszont előjönnek. Előjönnek, és adott esetben, mert a kontroll is csökkenhet, ezek az érzések elemi erővel, akár félelemmel, akár aggodalommal, akár nem krisztusi gondolatokkal is megérinthetnek bennünket, és nyilvánvalóan, hogy ez nem jó. Ez nem jó. Sokszor ekkor válik élessé, világossá, hogy mi történt velem aznap, az estében. Egyébként is jó arra figyelni, amikor egy napot befejezek, milyen gondolatokkal fejezem be. Mint ahogyan arra is ugyanígy érdemes gondolni, hogy milyen gondolatokkal kezdem. Például mire ébredek fel? Mert az egész biztos, hogy foglalkoztat. Egész biztos, hogy bennem van. Egész biztos, hogy feladatom van az evangélium szemével azt az élményt, azt a gondolatot, azt az átélt élményt átgondolni, reflektálni rá. Nappal sok mindent be lehet fedni. A feladatok, a beszélgetések, vagy majd később megoldom. De este már ez nem így van. Este már ezek az érzések előjönnek, például a tehetetlenségem, például mi lesz, akkor ha, számtalan ilyen kérdés. Az estében a szó és a csend elevenen találkozik. Nappal sokszor elég, hogyha van hang, zaj vesz körül. Este viszont belülre kerülnek a kérdések, és nyilván nem mindig ilyen direkt módon, de mégis az a kérdés fogalmazódik meg, hogy mi az én életem ura? Ki az én életemnek az ura? Ki a mester? Amikor csend van bennem, csend vesz körül, akkor kinek és minek adok teret az életemben? És ebből pedig az is következik, hogy a szó az nem ellensége a csöndnek, mint hogy a csend sem ellensége a szónak, hanem ez együtt teremtő, Istentől kapott valóság. És itt szeretnék egy pár pillanatig megállni, és egy pár gondolatot megosztani az Isten igéjének a jellemzőiről. Mégpedig azt szeretném kiemelni, hogy Isten igéje, bocsánat, elpakoltam a szírást. Itt érdemes megállni egy perc erejéig, hogy valójában az Isten szava hogyan van jelen az ember számára. Isten szavával teremt, értelmez. Isten szava mindig megszólító, mindig felszólító, és mindig küldő erővel érint meg bennünket. Mert megszólító, ezért mindig személyes, felszólító is, mert mindig cselekvésre ösztönöz, ugyanakkor küld is. Hogy amit átéltél, ami benned van, menj és hirdesd. Ezért is van óriási jelentősége az estének. Amikor értékelem, hogy mi történt bennem, mi történt velem, mert amit átéltem, ahogyan ott jelen van az Isten, erről tudok beszélni, erről tudok tanúságot tenni. Érdemes arra is odafigyelni, hogy hogyan van jelen a Bibliában az Istennek a csendje, mert ez is kapcsolatban van a mi csendünkkel. A római levélben ezt olvassuk 16. fejezet 25. versében, hogy Isten misztériumát, Isten akaratát, szándékát örök idők óta csend övezi, csend borul rá, vagyis nem könnyű megismerni. Ugyanakkor Istennek a csendje a sok esetben megvilágítja az isteni cselekvésnek a természetét. Istennek a csendje nagyon sokszor együttérző csend, hallgató csend. Csak egy kiemelkedő eseményre hadd utaljak. A kivonulás könyvében a választott nép, amikor az egyiptomi fogságban van, akkor kiáltanak, szabadíts meg. És egy gyönyörű a leírás, amikor így írja le az író, Isten azt mondja, meghallottam népem kiáltását, fülembe veszem, és megszabadítom. Vagyis Istennek a csendje az mindig cselekvő, mindig figyel, mindig az ő népére irányul. Aztán van, amikor úgy éljük meg, hogy az Isten nem csendben van, hanem néma. Szólnia kellene, de nem szól. Elhallgat. Óriási misztérium Istennek a némasága. Sok esetben a Bibliában ez jelenti azt, hogy halálos ítéletet készít, vagy ebben a némaságban megjelenik a Seolnak a csöndje, a kárhozat közelében lévő, vagy még a megváltás nem ismerő lelkeknek a drámája. Istennek a csöndjében sokszor azt is felfedezzük, hogy nem felel az imádságomra. Pedig kellene, pedig szólítom, pedig kérem, nem felel. Miért nem? Nem válaszol. Istennek a csendje azonban megváltó csend is tud lenni. Gondoljunk Jézusra, az elítélői előtt áll és nem szól, pedig szólhatna. Elnémul, mint bárány a nyírója előtt. Vagy ugyanígy, amikor a szenvedő szolgának a képét olvassuk Izaiás prófétánál, akkor pedig azt lehet olvasni, hogy nem hallani a hangját az utcán. És persze ott van Jézus halálának a csöndje, amikor csend borul a világra, és persze ott van, és milyen jó, hogy így van, a húsvét vasárnap hajnalának a csöndje, amikor föltámad, amikor életre kél, és élettel ajándékoz meg mindannyiunkat. Érdemes aztán arra is figyelmet fordítani, hogy az embernek milyen csendje van. Mi emberek, amikor csendben vagyunk, sokszor talán nem értünk valamit, bizonytalanok vagyunk, sértettek vagyunk, nincsenek szavaim, nem akarok kapcsolatba kerülni másokkal, vagy egyszerűen nem értem, hogy mi történik körülöttem és bennem. Ezen összefüggésben is érdemes megnézni, hogy valójában mi is történik ebben a történetben. Amikor este lett, így szólt hozzájuk, menjetek át a túlsó partra. Jézus már akkor is szól, amikor még a vihar nem tör ki. Már akkor is irányt mutat, amikor még nem érzékeljük a vihart. És jó azt is tudni, hogy ezek az emberek, akik ott Jézussal a bárkában voltak, ők halászemberek. Ők egészen biztos, hogy nem egy, nem két vihart éltek át. Itt a Szentírás a szóhasználatában olyan viharról, olyan szinte a teremtett világ erőinek a megrendüléséről beszél, ami után joggal érezhetjük, hogy most már megijedtek. Mert ilyet még nem láttak. De Jézus mondta, hát ő mondta, hogy jöjjünk erre. Ő mondta, hogy induljunk. Ő itt van, alszik. Miért nem tesz valamit? Nincs velünk? Nem támogat bennünket? Jézus mindvégig ott van velük. Csak nem abban a formában, ahogy az ember ezt könnyen elfogadná segítségként. Isten nem mindig akkor szól, amikor már mindent összetörtünk, hanem előre. Az ő szava, parancsai, tanítása, az mindig éltet bennünket. Gyakran akkor is megszólít bennünket, amikor még van út, amikor még van lehetőség jó döntést hozni. Erre kevésbé szoktunk figyelni. De milyen jó, hogy Jézus mutatja az irányt. Ez azt is jelenti, hogy a hitünk nem csak krízisben születik meg, hanem a krízisek előtt is tud növekedni, tud gazdagodni. Menjetek át a túlsó partra, elhangzik Jézusnak a szava, szól, és ez a szólás, ez parancs, de egyszerre ígéret is. Ahogyan hallottuk püspök úr előadásában, Istennek a parancsa, Istennek az ígérete azonnal megvalósul. Jézus szava irányt ad, kapaszkodót ad, a túlsó partra akar vezetni, és rendbe teszi a belső tájékozódást is az életünkben. Épp akkor, amikor a külső hangzavar, vagy az estének a csöndjében a lelkemnek a zavara rossz irányt akar mutatni, rossz cselekvésre akar ösztönözni, Jézusnak a szava irányt ad a cselekvésemnek, és ez lelkileg is megvéd engem. Ott vannak a viharban, félelem veszi körül őket. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a félelem a tanítványok számára az nem csak egy érzés, hanem sokkal inkább értelmezés. És azt gondolom, hogy ezt kell megragadni. Nem csak egyszerűen félnek, hanem úgy értelmezik mindazt, ami körülveszi őket, hogy ez elpusztítja őket. Lehetetlen túllendülni rajta. Lehetetlen ebből a helyzetből kilépni. Elveszünk. És akkor kiáltanak Jézushoz. És valóban sok esetben a művészek által megfogalmazott alkotásokban ez az emberi kiáltás fogalmazódik meg, amire talán még nincs is válasz, de legalább egy tiszta, őszinte kiáltás. Aztán az is fontos, amikor megérinti őket a vihar, hogy a tehetetlenség érinti meg őket. Miért nem működik? Hát én halász vagyok. Én már nagyon sokszor átéltem ilyen vihart. Most pedig félek, most pedig el fogok veszni. Miért nem működik? És akkor az érint meg bennünket, hogy nincs rend, nincs uralom, csak káosz van. Én nem tudok rajta uralkodni. A saját képességem nem képes uralkodni azokon a körülményeken, amelyekben benne vagyok, és amelyek körülvesznek. Nagyon érdekes, hogy ilyenkor az ember, mi, én, hajlamosak vagyunk a problémákból kialakítani egy Isten képet. Tehát akkor az Isten ilyen, akkor az Isten olyan, hogy hallgat. Távolságot vesz tőlünk, késlekedik a segítséggel. Miért nem segít? Pedig valójában ilyenkor is abból a képből kell döntéseinket meghozni, amely Jézus Krisztusban, az ő halálában és föltámadásában ígéretként ott van a szívünkben. És persze ott van a nagy kérdés, ilyenkor a félelem tehetetlenség érzése mellett, hogy hol van Jézus? Látjuk őt, ott fekszik hátul. Vagyis Jézus ott van, de nem úgy látszik, nem úgy van jelen, ahogyan mi ezt szeretnénk. Ezt lehet akár Jézus csendjének is megfogalmazni. Jézus jelenléte valahogyan nem úgy működik, ahogyan szeretnék. Nem azonnal, vagy nem úgy. És ekkor jön az embernek a kiáltása, Uram. És akkor Jézus szavával megtöri a viharnak a zűrzavarát, szavával parancsol, rendet teremt. Nem csak beszél, nem csak azt mondja, hallgass el, némulj el, hanem meg is teremti ezt. Teremtő szavával lecsendesíti. Vagyis egyértelművé válik, hogy ő ennek a világnak az ura. Ő uralkodik a káosz fölött, és nem csak a káosz fölött, hanem a káoszban rendet tud tenni. A saját életemben is, a közösségeink életében is, a társadalmakban is. Az ő uralma válik nyilvánvalóvá ebben a történetben is. A vihar tombol, Jézusnak a hatalma nem lesz kisebb, és Jézus uralkodik a vihar fölött is. Ebből pedig az is látszik, hogy ez a csend, ami aztán megüli a tanítványokat és örömmel tölti el, ez valójában nem magány, hanem ez egy kapcsolat. Befogadják Jézusnak a jelenlétét. Vagyis ez a tanítás, ez a szentírási szakasz arra is tanít bennünket, hogy a csend lehet ijesztő, ha én vagyok egyedül a hajóban, ha én vagyok az életem ura. De a csend az gazdagság jelent, gazdagságot jelent, az megnyugvás is lehet, ha Jézus Krisztus az életemnek az ura. Jó ilyen szempontból is áttekinteni ezt a történetet, hogy a szó és a csend hogyan kapcsolódik egymáshoz. Jézus szól, menjetek. Vihar felerősödik, a tanítványok belső vihara is növekszik. Félnek, tehetetlennek érzik magukat, magányosnak érzik magukat. Aztán ismét szól Jézus, parancsol a szeleknek, a tengernek, és csend lesz. Visszaáll az Isten teremtésének a rendje. Visszaáll a megváltásnak a rendje. Ez pedig azt is tanítja nekünk, hogy a csend az nem mindig először békesség. A csend lehet, hogy a káoszból, lehet, hogy a hangzavarból születik meg. A csend az mindig Jézus hatalmának az eredménye. És ez igaz a lelkünk békéjére is. Igaz arra is, amit meg tudunk élni magunkban. Azt gondolom, hogy ez a szentírási szakasz is az az aktuális szándék, illetve helyzet, amiben ezt olvassuk, ez tanít bennünket a remény megerősödésében, ugyanis a vihar az valós. Az nem úgy tűnik, mintha az lett volna, hanem ez egy valós vihar. És ebben erősödik meg a tanítványoknak a reménye. És ebben erősödik meg a kapcsolatuk Jézus Krisztushoz, aki nem hagyta el őket, aki mindvégig ott volt velük. És aztán megérkeznek a túlsó partra Jézussal együtt. Még egy gondolati egységet szeretnék idehozni az elmélkedésnek a végére. Mégpedig azt, hogy mindezek alapján Isten szava, Isten csendje milyen dimenzióval érint meg bennünket egyházi életünkben, társadalmi életünkben, személyes életünkben. Picit összefoglalom, amit elmondtam eddig. Isten szava, Isten önfeltárása, kinyilatkoztatás, ahogy erről püspök úr is beszélt. Ez a legfontosabb számunkra, hogy ez biztos, ez igaz. Ezt nem tudjuk megkérdőjelezni. Ebben nem szabad bizonytalannak lenni. Vajon igaz-e? Vajon mindig igaz-e? Vajon az én életemre is igaz-e? Vagy csak másokéra? Igaz. Aztán természetesen Isten szavának vannak egészen személyre szabott, személyes dimenziói, amire már nekem is felelősséggel kell vállalni. Ilyen a meghallgatás, a befogadás, ilyen a megtérés. Isten szava megtérít. Ilyen a növekedés, a fejlődés, ilyen a cselekvés, és ilyen az evangélium hirdetésének a dimenziója is, személyes. Isten igéjének van közösségi dimenziója is, hiszen Isten szava közösségben hangzik el, és testvéri értelmező közösséget teremt. Például az, ami most velünk történik, az pontosan ilyen. Ezt a szentírási szakaszt olvashattuk volna, olvastuk sokszor, saját szobánkban egyedül. Megvan a maga jelentősége. De ez nem ez történik most itt, hanem hívő közösségben olvassuk. És önmagában a közös meghallás, közös értelmezés, a közös szándék, hogy növekedjünk Isten igéje által, ez közöttünk is közösséget teremt. Lehet, hogy reggel nem így gondoltuk. Vagy gondoltunk erre, de ez most egy újabb formája. Közösségi dimenzióhoz hozzátartozik a meglátásoknak a gazdagsága is. Hányszor és hányszor csodálkozunk rá, püspök úr is utalt erre, egy-egy szakasszal kapcsolatban vannak gondolataim, és egy másik testvérben egy másik gondolat született meg. És milyen jó? És milyen jó, hogy azt megosztotta velem? És milyen jó, hogy erről beszélgetünk. És milyen jó lenne, és most nem akarok cinikus lenni, de talán a helyzetünkre érdemes utalni, milyen jó lenne, ha minden keresztényi beszélgetésben, minden testvéri beszélgetésnek a végén azt tudnánk mondani, hogy bátorítsátok egymást ezekkel az igékkel. De ha a panasz, a reménytelenség, a széthúzás, a kicsinyesség fogalmazódik meg a beszédünkben, erre nagyon nehéz azt mondani, hogy bátorítsátok egymást ezekkel az igékkel. Vagyis közösségi dimenzió is egy felelősséget jelent mindannyiunk számára. És milyen fontos, hogy az Isten igének a hallgatásában legyen közösen átélt csendünk, amikor sokan vagyunk együtt és csendben vagyunk. Mert az Isten teremtette meg ezt a csendet bennünk. És természetesen a közösségi dimenzióhoz hozzátartozik az is, hogy szükséges a tanúságtételre fölkészülni. Milyen sokan láthatnak bennünket itt a különböző programokon, talán a hirdetés ellenére is biztos vannak sokan, akik nem tudják, ez most micsoda, kicsodák ők. És a tanúságtételre kapunk lehetőséget. Természetesen Isten szavának van liturgikus dimenziója is, az Isten kapcsolatot fejezi ki, de kifejezi az Isten dicsőítést is. Amikor közösen imádkozunk, amikor közösen adunk hálát, közösen kérünk, közösen teszünk elhatározást az evangélium hirdetésére. És természetesen van Isten igéjének társadalmi, közösségi, kulturális dimenziója is. A szó és a csend, szólni, csendben maradni kérdésében. Nagyon sokszor az elmúlt időszakban hallhattuk ezt közéleti beszélgetésekben, politikai szóhasználatban, az egyházzal kapcsolatban azt a véleményt is, hogy miért nem szól, vagy miért nem marad csendben. Komoly felelősség egyébként az előbbiekből is következik, egyik is és másik is. De számunkra az a meghatározó, hogy Isten szavának a természete mit kíván? Szólni, vagy éppen akkor csendben lenni? Mert a csend, az előbbiekből láthattuk, az nem terméketlen valóság, nem semmittevés, nem olyan valami, amikor nem történik semmi. Persze van olyan csend, ami nem csend, hanem hallgatás, az egy másik kérdés. Vagyis nem egy aktuális közösségi igény, nem egy közmeggyőződés, vagy nem egy közmeghallgatásban kialakult hangulat dönti el Isten igényének a természetét. Az bennünket is befolyásol. Az bennünket is kötelez. És kötelez arra, hogy menj és szólj, menj és hirdesd az igét, menj és némán állj jelként a többiek előtt. És én magam is hadd utaljak a rendezvényre. Nagyon tudatosan is püspök úr erre utalt, hogy nagyon tudatosan társadalmi, kulturális megjelenése is van a szónak. És ez fontos, mert a kultúra teremtése az hitből fakad, és az a hit, amely nem teremt kultúrát, valójában nem hit. És a kultúra számunkra azért fontos, hogy a hitnek a hordozó közegévé tudjon lenni, kapcsolatot tudjon elősegíteni, értelmezést tudjon adni. A cél mindig az, amikor szólunk, vagy amikor csendben vagyunk, hogy mit kíván a kinyilatkoztatás, mit kíván a tanítás, mit kíván a prófétaság, és mit kíván a kísérés és az értelemnek a föltárása. Hadd utaljak itt most az Emmauszi tanítványok történetére. Jézus melléjük szegődik, nem számunkért, nem ledorongol, hanem megkérdezi, hogy miről beszélgettetek az úton. Mi foglalkoztat? Az a kérdés, hogy vagy? És engedi ő, Jézus, a feltámadott, hogy a reményvesztett tanítványok, akik mennek a reménytelenségük otthonába, elmondják neki, hogy mit gondolnak ők róla. És nem mondja, hogy nem így van, hanem társul szegődik, és elkezdi kifejteni az írásokat, majd elkezdi értelmezni az életüket. Vagyis az Isten igének a teremtő ereje igenis a hallgatásban, a kifejtésben, a társul szegődésben is megmutatkozik. Nos, az emlékedésnek a végén két gondolatot szeretnék csak megismételni, mint egy összefoglalni a mondandómnak a lényegét. Jézus mindig előbb szól, mint ahogyan a káosz megjelenik, és a csend pedig akkor lesz béke, ha Jézus van jelen benne. Adja Isten, hogy ezzel a teremtő erővel, amivel az Isten megajándékozott bennünket, jól tudjunk élni, és jó testvérei tudjunk lenni egymásnak. Uram Jézus Krisztus, amikor bealkonyul az életünk, szólj hozzánk. Add, hogy a te hangod erősebb legyen a hullámok zajánál. Teremts rendet szívünkben, és a te csended által békességet adj. Vezess minket a túlsó partra. Amen.